Hernándi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a beszélgetésünk első felében beszéltünk választásról, politikai felelősségről, az ország versenyképességéről. Egy picit kanyarodjunk vissza a MOL-hoz, hiszen mégiscsak a MOL elnök vezérigazgatója itt a vendégünk. A MOL mit tud hozzátenni Magyarország versenyképességéhez? Hozzá tud-e tárni egy ekkora vállalat bármit egy ország versenyképességéhez?
Hát először is az, hogy azzal, hogy a MOL jövedelmezően gazdálkodik, azzal, hogy a MOL önmagában versenyképes, és közel 2%-át a magyar GDP-nek azért a MOL termeli ki. Én azt hiszem, hogy ez már egy nagy hozzáadott érték. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb vállalatáról beszélünk, aminek a központja Budapesten van. Egy ilyen központ körülbelül 1000-1200 munkavállalót foglal magába, akik itt dolgoznak, itt hozzák a döntéseket, ezek általában magas hozzáadott értéket termelő munkavállalók. Ez egy nagyon nagy szellemi erő. Ez egy olyan szellemi erő, ami azért Közép-Európában nem sok vállalat tud hasonlót felmutatni, sőt, azt hiszem, hogy Magyarországon kívül az, hogy Magyarországon ráadásul van 2-3 ilyen vállalat, ez kimondottan unikálisnak számít Közép-Európában. A nagy vállalatoknál általában valahol máshol, más országban fogják meghozni a döntéseket, és itt a végrehajtásnak a remek szerepe hár uránk, ami nem lebecsülendő, de ez egy teljesen más típusú hozzáállást igényel, teljesen más típusú szellemi tőkét igényel. A harmadik az, amit mi hozzá tudunk ehhez tenni, hogy megpróbálunk, hiszen nekünk nincsen 4 éves korlátunk, tehát mi amikor stratégiáról vagy jövőről beszélünk, akkor 15-20-25 éves távlatokra beszélünk. Gondoljunk arra, hogy mi ma elhatározunk egy beruházást, annak a megvalósítása is 5-10 év között lesz, és aztán azt, hogy amikor ez visszatermeli magát, ahhoz még nyugodtan tegyünk hozzá még egy további 10 évet átlagosan, vagy 8-10 évet. Tehát a mi kilátásaink sokkal hosszabbak, és ezek a beruházások általában utána még működnek még 15-20 évet, attól függ, hogy milyen ipari vagy egyéb beruházásokról beszélünk. Tehát mi nekünk a gondolkodási horizontunk az mindig sokkal hosszabb. Ezért tehát az, hogy mi hogyan gondolkodunk a jövőről, és mi mit teszünk arra, hogy milyen is lesz ez az ország, és milyen is lesz az ipar, és milyen is lesz a munkavállaló 15-20 év múlva, az mi számunkra egy muszáj dolog. Én azt hiszem, hogy ezt érdemes figyelni, hogy ezek a nagyvállalatok hogyan is gondolkoznak a jövőről, milyen lépéseket tesznek a jövő érdekében, mi befektetünk be például, mi a mi befektetési célpontunk. Mert mi ezt azért tesszük, mert bízunk abba, hogy ebből 15 év múlva ebből fog keletkezni az a profit, az a bevétel, ami a társaságnak a fenntartatóságát fogja biztosítani. A harmadik pedig az, amit mondhatjuk nyugodtan társadalmi szerepvállásnak, ami a tevékenységünkön kívül esik, de valahol mégiscsak érinti azt, hiszen nem mindegy az, hogy milyen társadalomban élünk. Tehát az előbb beszéltünk a vezetőképzésről, mi néhány évvel ezelőtt alapítottunk egy vezetőképző iskolát, egy közép-európai vezetőképző iskolát, ami kimondottan már vezetői tapasztalatokkal bíró embereknek a továbbképzéséről bír, méghozzá a legmagasabb szinten olyanoktól tanuljanak, akik már sikeres vezetők, már valós sikereket értek el, és hozzunk be egy új tudást, és menjen vissza utána, menjen vissza az országába, mert nekem az a fontos, hogy Közép-Európa fejlődjön, és Közép-Európa menjen egy jó irányba. És aztán persze ezek a társadalmi felelősségvállalásban, a kultúrában, a sportban és a többi jelen legyünk, mert azért anélkül ez a nemzet igazából hosszú távon szintén nem fenntartható. Mi ezt tudjuk hozzátenni a magunk módján. Mi leteszünk évente 2-2,5 milliárd dollárnyi EBITDA-t, mi részt veszünk társadalmi eseményekbe, belefekszünk az oktatásba, belefekszünk a duális képzésbe, és felrajzoltunk egy olyan stratégiát, ami sokkal előre mutatóbb, mint amit iparági konkurenseink ma föl tudnak mutatni. Tehát mi azt mondtuk, hogy 2030-ban teljesen másmilyen lesz a világ, teljesen másmilyen lesz az üzlet. Mi már arra készülünk, hogy a millenáris generáció hogyan is fog viselkedni, és hogyan is fog működni. Milyen munkatársak lesznek a millenáris generációból bejövő munkatársak? Milyen lesz az ő fogyasztási igényük? Egyáltalán milyen autóval fogunk járni? Egyáltalán milyen lesz a közlekedés?
Egyáltalán autóval fogunk-e járni?
Egyáltalán milyen lesz a közlekedés? Kell-e nekem autó? Miért kell nekem autó? Akar-e az én gyerekem 10 év múlva autót magának? Vagy nem? Az ő magatartásukat mi fogja formálni? És erre el kell kezdenünk rákészülni. Ezt tudjuk mit csinálni, ez a mi feladatunk.
De vannak forgatókönyvek? Ezt azért kérdezem, mert nagyon sokan azt mondják, hogy talán soha nem volt ennyire bizonytalan a jövő, vagy ennyire jól előrérezhető, vagy ennyire rosszul előrérezhető a jövő, például az olajiparban, vagy mondjuk oda közlekedésben, energetikában, mint most.
De a jövőt soha nem tudtuk előrejelezni. Tehát, hogyha én abba belegondolok, hogy milyen előrejelzések születnek, nekem az egyik kedvenc példám, hogy valamikor a 90-es évek elején, 80-as évek végén kértek egy előrejelzést a McKinsey-től, hogy azt hiszem az AT&T, hogy mennyi is lesz a világon, meg a mobiltelefon mennyiség, a mérhető mennyiség, és nagyon komoly matematikai modelleknek a segítsége, hiszen egy komoly befektetés előtt álltak az AT&T-nél, és komoly matematikai modellezés után azt mondták, hogy 980 2000, mit tudom én mennyi. 120-szorosa lett ugyanezen az időpontban. De ugyanígy elmondhatom azt is, amikor a Microsoftnak a vezérigazgatója valamikor a 2000-es évek első dekádjának a közepén, 2005-2006 környékén azt mondta, hogy az okostelefon az a világ legnagyobb hülyesége, semmi jövője nincsen. Tehát honnan tudnám én a jövőt? És ezek az emberek okosak. Ezek az emberek a saját szakmájuknak a tetején álltak. Olyan kutató hálózat volt mögöttük, akik próbálták a jövőt előrejelzni. Nem tudjuk a jövőt előrejelzni. Tendenciákat tudunk felépíteni. Tendenciákat látunk csak. Mi azt látjuk például, hogy ez a úgynevezett megosztott gazdaság, ami arról szól, hogy én nem akarom tulajdonolni a dolgokat, hanem használni akarom a dolgokat, ez elképesztő méretben ütemben növekszik. Néhány évvel, egy-két évvel ezelőtt 15 milliárd dollár volt a világon ennek a forgalma. Az előrejelzések szerint ez 2030-ban 300 milliárd dollár lesz, és biztos vagyok benne, hogy az előrejelzés teljesen rossz, és 3 év múlva újra kell írni az egész modellt. Mert sokkal gyorsabb, de a tendencia az nagy valószínűséggel ez lesz. Igen, nem kell, hogy birtokoljam. Ma én 4-8% között használok egy személygépkocsit, hogyha birtoklom. És akkor, hogyha gazdagabb az ember, akkor a családban van még egy személygépkocsi, és hogyha még gazdagabb az ember, akkor azt mondja, hogy és hogyha a család együtt utazik, akkor egy minivent is birtokol, és hogyha még vadászik is valaki, akkor egy jeep is van valahol a házba elrejtve. Ha 4-8%-at használom, az azt jelenti, hogy az idő többi részében költség. Ez semmi más, csak költség. És ez a shared economy, ez pont erre kezd el ráépülni, hogy ha kell, akkor használom. És hogyha nem kell, akkor használja más. Nincsen rá szükségem. Ezek az autók, amik most bekerültek forgalomba és elkezdenek pörögni, ezek az autóknál a mai számítások szerint kb. 40%-os lesz a kihasználtság. Tehát ennyivel lehet csökkenteni ezt a költség különbséget, hogy a 4%-ról 10-szeresére tudom növelni ezeknek a kihasználtságát, tehát amikor csak költsége van, ennyivel tudom csökkenteni. És ezen fog osztozni az, aki az üzletet viszi, és az, aki használja ezt, és mindenki jól fog járni belőle.
Ebben a megosztott gazdaságban hol van a helye a hagyományos olajipari vállalatoknak? Úgy is kérdezhetném, hogy azt mondta, hogy tendenciát látszanak. Lesz-e olajipar mondjuk 25 év múlva? Lesz-e MOL, és az, vagy mennyire lesz más a MOL, mint most?
Hát először is biztos, hogy lesz, hiszen nem tudunk helyettesíteni rengeteg dolgot, hogy kezdjük azon, például a műanyagot nem tudom helyettesíteni. Üzemanyagot tudunk helyettesíteni. Én emlékszem, hogy körülbelül egy olyan 10 évvel ezelőtt, amikor az elektromos autóknak, vagy 8 évvel ezelőtt, amikor az elektromos autóknál látszódott egy sokkal gyorsabb fejlődés, mert a magas olajár az lehetővé tette azt, hogy olyan fejlesztések történtek meg, ami korábban soha nem volt, de a magas olajár az egy ilyen védőernyőt biztosított, és elkezdődtek az elektromos autók, akkor ezt lehetett látni, hogy ez fog jönni. És akkor azt mondták, hogy igen, de teherautóknál nem lesz, hajózásnál nem lesz, repülőknél nem lesz. Van teherautóknál, van hajózásnál, és van már repülőgépnél is. Tehát ezek nagyon gyorsan, sokkal gyorsabban történik meg ez a változás, mint amit ezt ma előrejelzünk. De ne felejtsük el, jelenleg az alternatív meghajtású közlekedési eszközöknek a részesedés, a teljes értékesítéséből az 2%. És hogyha azzal számolunk, hogy meg fog duplázódni akkor a gépkocsi állomány, akkor azt mondom, hogy a 2% nagyon gyorsan nőhet, de még mindig nő a hagyományos meghajtásoknak a részesedése, és egy kocsit 10-15 éves kor előtt nem fognak eldobni az emberek, tehát addig annak még a kifutása az meg fog történni. Tehát semmilyen tévedés nincs abban, hogy én azt mondom, hogy 2030-ban a MOL-nak a bevételének a többség az még mindig a hagyományos üzemanyagoknak az értékesítéséből fog származni, illetve a műanyagoknak az értékesítése fog elképesztő ütemben nőni. És ez tudatosan a MOL elkezd erre az időszakra felkészülni, és amíg eddig nagyon komoly pénzeket fektettünk abba belőle, hogy a motorikus üzemanyagok kihozatalát növeljük a kőolaj finomítás során, és fölvittük 75%-ra. Most nagyon sok pénzt fogunk abba beletenni, hogy ezt visszavigyük 50%-ra. és a maradékot azt áttegyük petrokémiai alapanyagoknak a gyártásába. Mert azt mondjuk, hogy ott viszont a helyettesíthetőség az sokkal lassabban fog végre menni. Tehát ott a növekedés globális szinten is sokkal tovább lesz garantált, mint a motorikus üzemanyagoknál. Mert a motorikus üzemanyagoknál, valljuk be, a városok növekedni fognak. Már most látszik, hogy a fejlett országokban a nagyvárosi a sodás az milyen ütemben növekszik. És a nagyvárosoknak az élhetőségét nagymértékben fogja befolyásolni az, hogy milyen üzemanyagot fognak ott elpöfögtetni az autók. Ez egy olyan folyamat, ami mind politikailag, mind emberileg egy teljesen érthető dolog.
Van olyan képesség, ami a MOL-ban ma nincs meg, vagy nem elég erősen van jelen, de mondjuk 15 év múlva komoly versenyképességi hátrányt fog jelenteni, ha nem lesz meg?
El is kezdtük, tehát ezt, amikor a stratégiánkat meghirdettük másfél évvel ezelőtt, akkor pontosan azon alapult, hogy föl is mértük azt, hogy miket kell csinálnunk ahhoz, hogy mi erre az időszakra. Például a kiskereskedelmi értékesítési képesség. Hát ugye csöndesen merem csak kimondani, hogy Közép-Európa legnagyobb értékesítési hálózata van a MOL-nak, hiszen 2000 helyen értékesítünk. Ráadásul ezek az értékesítési helyek, ezek tipikusan olyan helyen vannak, amik útkereszteződések, nagyforgalmú utaknak a keresztes csomópontok, ahol sok ember fordul meg. Ezeken a helyeken eddig több mint 80% a marzsnak, tehát a fedezeti összegnek, fogalmazunk így, az motorikus üzemanyagok értékesítéséből teremtődött meg. Ma ez már csak 75%, mert elkezdtük azt mondani, hogy ezek értékesítő helyek. Hát hiszen még így benzinkútnak hívjuk, tehát a köznyelv is benzinkútnak hívja, de ez nem, ez értékesítési hely, ahol szolgáltatásokat és termékeket, fizikai termékeket tudok adni olyanoknak, akik úton vannak. Ezt kihasználni, ki nem használni, péteg. De ehhez ezt a tudást be kell hoznunk, hogy mit is jelent az pontosan, hogy tömegcikkekkel kezdek kereskedni, vagy szolgáltatásokkal kezdek kereskedni. Hiszen mi nekünk eddig az volt, hogy hát persze, hát úgyis megállt. Hát mit csinálja? Hát úgyis megáll a kocsijával, hát megveszi a benzin, mert vesz mellette egy üveg ásványvizet, vegyen egy üveg ásványvizet, meg még ami a kocsiban gyorsan kell valami, akkor azt vegye meg. De ez nem értékesítés igazából. Ez nem értékesítés. Az értékesítés mi eddig úgy tekintettük, hogy az üzemanyag eladása az az igazi értékesítés, de ma már tudjuk, hogy nem, de ezt a tudást be kell hoznom. A másik olyan, amivel mi is küzdünk, az a vezetői képesség, a projektmenedzsmentnek a képessége. Ezek mind olyan tudások, amiket szintén be kell hozni. Szerintem én olyan projektekről beszélek, hogy a petrokémiába 5 évente $1,5 milliárd fogunk bepumpálni. Ezek hatalmas projektek. Ezeket pontosan kell tudni levezényelni. Mert nem is az a legnagyobb probléma, hogy 5%-kal nagyobb lesz a költség, annál sokkal nagyobb probléma, hogyha fél évet csúszik a beruházás. Az sokkal többe fog kerülni. És ezeket pontosan levezényelni abba a dizájnba, amit megterveztünk, az az igazi feladat. És ehhez ezt a tudást be kell hozni. És a harmadik tudás pedig az, hogy a vállalat hosszú távon és nagyon hosszú távon ki kell, hogy tudja használni azt a jelenlétet, amit Közép-Európában képvisel. Az pedig azt jelenti, hogy bemenni olyan más iparágakba, ahol ennek a jelenlétnek súlya van. Szlovákiában, Horvátországban, Magyarországon a legnagyobb vállalat vagyunk.
Ha már itt tartunk, és Horvátország szóba került, ugye ez talán az egyik legtöbbet emlegetett, a legproblematikusabb része a MOL érdekeltségének, hogy az ináról beszélünk. Ugye azt mondta a közgyűlés után, hogy az ina készen áll a beruházásokra, és a MOL is készen áll, hogy ezeket a beruházásokat támogassa. Ez azt jelenti, hogy a MOL hosszú távra tervez, miközben a horvát kormány szeretné kivásárolni a MOL-t?
Hát a MOL is, és az ina is készen áll, a horvát kormány készen áll, ez az egyetlen egy kérdés. Mi mindig azt mondtuk, hogy függetlenül, hogy mi a horvát kormánynak a szándéka, hiszen erre semmi ráhatásunk nincsen. Tehát a horvát kormánynak kell tudni eldönteni, hogy azt a néhány milliárdot euróban rá akarja áldozni a ina részvényeinek a megvásárlására, vagy nem akarja ráadozni.
Van egy tanácsadó, ugye, akivel azt mondták, a Morgan Stanley-t erre
a Morgan Stanley-t és a helyi bankot, az Intézát, és az Intézának a helyi lányvállalat, tehát a Privena bankát kiválasztották, tehát megtörtént a kiválasztás. Bizonyos pedig egyszerűsödik az életünk, mert a másik felén olyan fog ülni, aki ugyanazt a nyelvet beszéli, amit mi, tehát egy befektetési bank az ugyanúgy megtérülésekről fog beszélni, szerződésekről fog beszélni, jogokról fog beszélni, amiről mi is szeretünk beszélni. De még egyszer mondom, a mi feladatunk az, hogy úgy működtessük, mint hogyha az örökre a miénk lenne, örökre mi irányítanánk az inát, és a legjobb tudásunk szerint irányítsuk az inát, hiszen a fenntarthatóság az a vállalatcsoport minden elemére vonatkozik. Hogy közben a horvát kormány képes lesz-e ezt az értékesítést lebonyolítani, és akarja ezt az értékesítést lebonyolítani, én azt mondom, hogy az ő döntésük lesz mindig. Mi fogjuk vinni az inát ebbe az irányba, de ahhoz kellenek garanciák, kellenek jogi garanciák, kellenek olyan stabilitási garanciák, amit tudnunk kell, hogy Horvátországban egy relatív kis többséggel irányító koalíciós kormány van. Nem biztos, hogy tudja ezeket a garanciákat biztosítani számunkra. Például az, hogy ki tud vetni olyan adót, amit sehol máshol a világon nem vetnek ki finomítóra, ami az egész finomítónak a jövedelmezőségére tesz egy szép nagy kérdőjelet. Ez létezik. Létezik az, hogy visszavon bányászati jogokat, aztán ez elbukja a közigazgató, akkor megint visszavonja, megint adja. Tehát azt meg kell nézni, hogy mennyire befektető, mennyire tud befektető barát lenni, és mennyire tud arra garanciát vállalni. Mert volt egy olyan kérdés, hogy mit tud Magyarországon a MOL hozzátenni a magyar gazdasági növekedéshez. Én mindig nevetek egyet, amikor azt mondják, hogy Horvátországban az inna rongálja a gazdasági növekedést akkor, amikor például vásárol üzemanyagot, és nem teljes egészében a saját maga által feldolgozott üzemanyagot. Bocsánat, hogyha valami veszteséges, akkor sokkal jobban csinálom, hogyha vásárolok és azt értékesítem, mint hogy veszteséget termelek. Tehát én nekem az, én akkor teszem a legjobbat Horvátországnak, egy rendkívül hatékony, rendkívül nyereséges vállalattá varázsolom az inát.
Hány per van a folyamatban az INA és a MOL, illetve ön és az INA, ön és a horvát kormány, tehát ebben az
tehát
INA?
Ha a magánszemélyek ügyben... által is képviselt perekről beszélünk, akkor gyors fejszámolásra azt mondom, hogy 5 vagy 6. Tehát a magánszemély az én vagyok alapvetően. Tehát körülbelül 5 vagy 6 per van ez. Luxemburg, Strasbourg, a washingtoni választott bíróság és maga a horvát bíróság előtt folyó perek.
Összevadó mozoghat már Európában?
Egyébként? Vannak helyek, ahol igen, vannak helyek, ahol nem. Az európai elfogadó parancsnak van egy olyan sajátossága, hogy annak nincsen semmilyen intézménye, hanem ez az egész azon alapszik, hogy minden ország egyenlő Európában, és minden ország azonos elvek alapján működik Európában. Ezt most mind a ketten elfolytatunk egy enyhe mosolyt ezen, mert pontosan tudjuk, hogy azért van némi különbség egyes országok hatóságainak a magatartása, egyes országok politikai kultúrája, egyes országok államigazgatási kultúrája között. Addig, hogy példákat mondanánk. Ennek megfelelően aztán az európai elfogadó parancsot csak az az ország vonhatja vissza, amelyik kibocsátotta. Viszont vannak olyan országok, amelyek azt mondják, hogy ők látják azt, hogy ebből a szempontból Magyarországnak teljesen más volt az álláspontja, és Magyarországon egy nagyon markáns jogi és hatósági vélemény van arról, igazságügyi szerveknek nagyon markáns véleménye volt arról, hogy ez a folyamat, ez hogy is zajlott le, és ennek a folyamatnak mi a valóság alapja. Ennek megfelelően aztán van olyan ország, ahol a jogszabályok engedik azt, hogy ezt figyelembe vegyék, van olyan ország, ahol ezt nem engedik ezek a jogszabályok, úgyhogy ezt országonként kell vizsgálni.
Ugye közül is foglalkozott az INA-val, már csak azért is, mert hogy ugye Fasimó Sándor, a MOL Magyarország ügyvezető igazgató személyében új embert jelöl a MOL közgyűlése, ugye a MOL csoport az INA élére. Mi lesz Fasimó Sándor feladata? Egyáltalán a személycsere miért került napirendre?
Zoltán, aki nekem a legrégebbi, Zoltánról beszélünk, igen, aki a legrégebbi harcostársam szinte a MOL-ban, 2000 óta együtt hajtottunk végre rengeteg stratégiai dolgot. Zoltán már 8. éve vezeti az INA-t, és azért ez nem egy egyszerű környezet. 24 évet töltött el a MOL-ban, és ő mondta, hogy ő most azért szeretne egy kicsit kevésbé exekutív, kevésbé végrehajtó feladatot kapni. Ugye aztán el is köszönt a MOL-tól, mint munkavállaló, és a felügyelőbizottsági tagságot viszont elvállalta, felkértük a felügyelőbizottság tagságára, a részvényesek megszavazták, a Szlobnaft felügyelőbizottságába is bekerült, és tanácsaira és a munkájára hozzáadott értékére továbbra is számítunk, de ez már nem az a feladat, mint amit az ember vezérigazgatóként végez, ahol hát egy sokkal erősebb napi operatív felelősség van a vállán. Sándor Magyarországot nagyon jól kialakította, hiszen ez a MOL Magyarország korában nem létezett, ezt leválasztottuk a központról, és létrehoztuk MOL Magyarországot. Ezt nagyon végrehajtotta, ráadásul Sándor egy végzett diplomata, hiszen, mint ahogy ezt írták a horvát sajtóban, ő a moszkvai Harvardon végzett, tehát az IMON, de egy nagyon jó gazdasági szakember, nagyon elboldogul ebbe a közép-európai környezetbe, rengeteg országot ismer. Sándor szerintem kiválóan fogja végrehajtani azt a feladatot, hogy INA-nak is előre kell mennie, és az INA menjen előre. Ez okozta az ő kinevezését. Hozzáteszem azt is, hogy majd sokkal nyugodtabb légkör van Horvátországban, mint volt ezelőtt néhány évvel. Tehát ma az egyértelműen látszik, hogy a horvát kormány is keresi annak a megoldását, hogy ezt a helyzetet feloldja. Ez nem ugyanaz a hangulat, mint ami volt 2 vagy 5 évvel ezelőtt.
Ha a horvát kormány mégis visszavásárolná a MOL pakettet, akkor a stratégiát át kell alakítani, a MOL csoport stratégiáját?
Nem. A MOL csoport stratégiáját azt annak idején, amikor létrehoztuk, azt pontosan úgy hoztuk létre, hogy ez INA-val vagy INA nélkül is egy végrehajtató és növekedés biztosító stratégia.
Ugye azt mondta, ezt az is kérdeztem, hogy azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy ugye rendkívül osztalékról beszéltünk, és hogy 2017-ben jelentős volt a kestermelő képessége a társaságnak, mondjuk, hogy beesne egy ekkora tétel, hogyha mondjuk az énával sikerül megegyezni, akkor ennek lenne helye?
Egyrészt ennek biztos, hogy lenne helye, tehát azért mi azt nézzük, hogy mi van akkor, ha. Tehát a mi a operációkból termelő szabad cashflow-ból adtunk most vissza valamennyit a részvényeseknek rendkívüli osztalék.
Ez egy talált pénz lenne.
Ez egy talált pénz lenne, de azért arra is fel vagyunk készülve, hogy ennek a talált pénznek részben van olyan, amire a nem számított, hogyha egy nem számított nagyobb bevétel van, akkor milyen nem számított nagyobb akvizíciót tudunk abból végrehajtani. De azt nyilvánvalóan a mai szabad pénztermelő képességünkből azt az akvizíciót nem feltétlenül tudnánk végrehajtani. Tehát pótolnánk az eszközt, amit így elvesztenénk az INA-nál. Egyrészt azonban lehet, hogy kifizetésre kerül, de ezt nem tudjuk megjósolni. Viszont pótolnánk az eszközt, tehát az INA-val kieső eszközt, azt befektetnénk máshol.
Egyébként ez az akvizíció, ami, tehát az akvizíciós térképen milyen jellegű akvizíciók vannak most éppen, amire mondjuk, amire az INA-pénz jó lehet. Ezt azért is kérdezem, mert ugye MOL vásárolt például tengeri mezőket is, ugye az Északi-tengeren nagyon sokféle befektetése van a MOL-nak. Melyik az az irány, amiről azt mondja, hogy ha egy ekkora pénz mondjuk beesne a MOL-ba, akkor a MOL-nak a felé kellene elmozdulnia?
Ugye ez kérdés, hogy mikor történik ez meg, hiszen kutatási koncesziókat kaptunk az Északi-tengeren, Norvégiában, a kutatási koncesziók azok elkezdtünk kutatni, és hát ha mi azt egyedül akarnánk megcsinálni, még hogyha ez a pénzbe esik, akkor se tudjuk megcsinálni, hiszen ezek olyan nagyméretű beruházások, hogyha adná az Isten, hogyha ezek sikeresek és gazdaságilag kitermelhető mennyiségeket találnánk Norvégiába. Oroszországot továbbra is egy meghatározó országnak tekintjük a csoport szempontjából, mint vásárlási célpont, tehát ahol olaj, illetve gáz mezőket lehet vásárolni. Továbbra is azt mondjuk, hogy Pakisztánban a jelenlétünk az jó és hasznos. Továbbra is azt mondjuk, hogy Kurdisztánban ugyan kijöttünk, de Közel-Keleten, Ománban a jelenlétünk az ott van, és Ománban is nézzük azt, hogy tudjuk-e növelni a jelenlétünket. Tehát ezeket az országokat azért mi folyamatosan vizsgáljuk. De mellette azért itt arról szól, hogy a MOL csoport az új stratégiában azt mondta, hogy más üzletágakba is befektet akkor, hogyha ezek a más üzletágak és a MOL közép-európai pozíciói között látunk szinergiákat. És itt aztán a fantáziát szabad rá kell engedni, mert az egyetlen egy kérdés, hogy tudok-e értéket teremteni. Tehát tudok-e jobbat csinálni, mint amit megveszek. Tehát annál jobb szituációt tudok-e teremteni, és ki tudom-e használni azokat az előnyöket, amiket a MOL-nak a jelenléte jelenti.
Néhány héttel ezelőtt a kormány hozott egy döntést, hogy a Szent István Bazilikánál magasabb épület nem épülhet Budapesten. Lesz MOL Campus? Az ugye magasabb lenne?
Lesz. A MOL Campus az a Kupaszi gátnál, használjuk még így ezt a nevet, aztán remélem, hogy MOL negyednek fogják írni, vagy valami hasonló néven fogják illetni, de a Kupaszi gátnál egy 120 méteres ház fog épülni, hiszen rendelkezünk már építési engedéllyel. Elkészültek a tervek, a világ talán egyik legjelentősebb, én azt mondanám szívem szerint, hogy legjelentősebb, de hát ezt mindenki rögtön meg fogja cáfolni. Építészirodája még emblematikus épületeket hozott létre és tervezett, a Foster & Partner szervezte. Magyarországon a Finta Stúdió volt a partnere. Csináltak egy csodát. Egy olyan épületet, ahol én biztos vagyok benne, hogy az a 2500 ember, aki ott fog dolgozni, az minden nap nagyon fog örülni. Ahova igen, kutyákkal lehet majd bejönni. Igen, ez a munkahely, ez egy nagyon mobil, nagyon barátságos, ahol majdnem 90%-os lesz a természetes fényel megvilágított munkahelyeknek a száma. Ez egy jó munkahely lesz. De nem csak jó munkahely lesz, hanem Budapestnek egy emblematikus épülete lesz. Én ebben biztos vagyok. A tetején 120 méter magasan egy kilátóterasz lesz, egy szabadon megközelíthető, kívülről megközelíthető kilátóterasz lesz, amit ki fogunk nyitni a nyilvánosságnak, és én biztos vagyok benne, hogy még egy csomó olyan jó eseményt ki fogunk ott találni, ami miatt ezt az épületet nem csak az ott dolgozók, hanem azok is szeretni fogják, akik csak időnként jönnek oda.
Hernández Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a rádióban a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra.